világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Hetyei András van velünk, jó estét kívánok, ha az Andrássy Gyula német nyelvű egyetem docense. Üdvözlöm.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Németországról fogunk beszélni, pontosabban az egykori NDK területén lezajlott két tartományi választásról, Türingiáról, meg Szászországról, de legfőképpen arról, hogy ennek megítélése hogyan alakul, és hát persze ki fogunk térni a korábbi NDK létére, mert hát ezzel kapcsolatban úgy tűnik, hogy egyre több nosztalgia hullám önti el Németországnak ezt a részét. Szóval amikor az AfD most Türingiában győzött, Szászországban a második helyre futott be, akkor volt, aki azt mondta, hogy megjelent az írás a falon. Ezt tegyük hozzá, hogy az írás már régóta ott van a falon, az AfD nem egy újkori jelenség, és hát tulajdonképpen a 10-es években jött létre, azóta már pártszakadás is történt, stb. Meg hát nem az hagyományos, szokásos szélsőjobboldali pártról, szervezetről van szó. Mások azt mondják, hogy igen, hát ez elég kínos, hogy Németországban ismét felütött a fejét ilyen magas szinten a szélsőjobboldal, de hát nézzük meg, hogy Finnországban ott is bejutottak a kormányba a szélsőségesek, és hát a hatalmon mindenki megszelídül egy kicsit. És hát vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen itt a szerecsemortatás folyik, és az ország, Németország nem néz szembe azzal, hogy igazából az ukrán-orosz háború okozta sok, a gazdasági nehézségek, az, hogy a liberális elit milyen tekintélyveszteséget szenvedett el, az ebből következően mekkora, hát hogy mondjam, csak jobbratolódási veszély van ebben az országban. Kezdjük ezzel az utóbbival, ön hova sorolja magát, hogy ítéli meg, mennyire keményen vagy enyhébben azt, ami történt ebben a két tartományban?
Mindenképpen ezért ez nagyon jelentős választási eredmény, azt hiszem visszatekintve is erre emlékezni fogunk, tehát nem egy szokványos minden választáshoz magával nyilván egy-két kisebb-nagyobb változás, de ez nem a szokványos kisebb-nagyobb változások kategóriája Németországban, hanem ez mindenképp egy nagyon-nagyon figyelemre méltó eredmény. Hadd kezdjem azért az néhány megjegyzéssel. Tehát a két tartomány, ahol ez a két tartományi választás volt a hétvégén, ezek Szászország, Türingia összesen 6 millió fő, lakik ebben a két tartományban, ez Németország lakosságának a jóval kisebb, mint 10%-a, tehát 8%-a körülbelül, az most hasamra ütök annyi, mint hogyha Magyarországon két megyében tartottak volna a tartományi választást, ha lenne Magyarországon ilyen. Ugye nem szövetségi állam vagyunk, tehát óvatosan kell bánni az egész Németországra levont következtetésekkel ezzel kapcsolatban. Második dolog. A tartományi választáson az emberek kicsit azért másképp szavaznak Németországban, mint parlamenti választásokon. Mások a témák, mások az ügyek, az ember itt picit talán könnyebben behúz egy szélsőséges pártot, mint az AfD, mint akkor, amikor hát kis túlzással, legalábbis fontosabb dolgokról van szó, mint egy parlamenti választáson, ahol azért mégiscsak országos, európai jelentési ügyekben dönt egy berlini kormány, tehát egy össznémet választáson, egy parlamenti német választáson az emberek azért máshogy szavaznak, mint egy ilyen tartományi választáson. Talán ezt a két dolgot fontos előjáróban elmondani. Na most mindenképp azért figyelemre méltó az eredmény még ezzel együtt is, hogy mindössze 6 millióan szavazt, vagy hát 6 millió fő az a két tartomány, ahol a választások történtek, mert azért egyelőre ilyen eredményre nem került sor Németországban még sehol, arra tehát, ami Türingiában a kisebbik 2 milliós tartományban történt, hogy az AfD, nyugodtan nevezhetjük, szerintem megegyeztünk abban, hogy ez egy szélsőjobboldali párt, szerintem ezzel ők se védekeznének. Tehát, hogy ez a szélsőjobboldali AfD párt megnyerjen egy egész tartománynak a szavazását, választását, erre nem került sor, és a 32%-os eredmény egy nagyon komoly támogatottságot tükröz, mögötte második helyen a kereszténydemokrata párt, a jelenleg ellenzékben levő Angela Merkel régi pár, vagy hát a régi Angela Merkelnek a mostani pártja, nem tudom, hogy mondjam, szóval a kereszténydemokraták végeztek 24%-kal, és kinek hogy tetszik, de ha egy megfogalmazásban rossz híreket még itt növeljem, a harmadik helyen Türingiában, ahogy egyébként Szászországban is, egy hát szintén baloldali, pontosan szintén radikális párt, egy hát mindössze egy éve működő baloldali, szélsőbaloldali, kicsit populista baloldali pártnak, egy Zara Wagenknecht nevű hölgynek a pártja végzett Türingiában éppen 16%-kal, tehát ha összeadom a AfD-re és a Zara Wagenknecht pártra adott szavazatot Türingiában, az azt jelenti, hogy 50% minden második ember, aki elment szavazni Türingiában, az szélsőségekre jobb vagy baloldali szélsőségekre szavazott. Úgyhogy még egyszer, ha ez nem is fordulhatna elő, vagy egyelőre legalábbis nem fordul elő nyugat-német tartományokban, és mégiscsak egy aránylag kicsi régiójáról beszélünk Németországnak, mert Szászországban hasonlóan azért figyelemfelkeltő eredmények születtek, de legalábbis az AfD csak második helyen van, és a CDU, akik hatalmon is vannak, a tartományi miniszterelnököt adják, és feltétlenül továbbra is fogják, tehát ott csak másodikak lettek, akkor is mindenképpen ez egy nagyon komoly, utólag talán korszakhatárnak nevezhető választási eredmény, hiszen különösen Németországban sokáig, más országokkal, Franciaországra gondolok, szélsőséges pártok, különösen szélső jobboldali pártok ugye labdába se rúghattak. Németországban nyilvánvalóan a történelmi örökség, második világháború, náci múlt miatt volt duplán nehéz, vagy duplán elképzelhetetlen, hogy jobboldalon kív, tehát hogy mondjam, a szélső jobboldalon elhelyezkedő pártok 2-3%-nál többet kapjanak. Na most ez alaposan megváltozott a hétvégi eredmények tükrében.
Igen, meg hát ezt nem állítjuk azért, és nem is állíthatjuk, hogy az AfD az egy lokális jelenség lenne csupán. Ott erős az NDK-ban, de azért Németországban máshol is jelen van, és hát azt hiszem az első három párt közé tolakodott már föl, tehát azért is ütött ekkorát, gondolom, Türingia, mert hát elsősorban a többi tartományban is az emberek, a politikusok, a pártok magukra gondoltak, hogy hát ha itt is a fertőzés veszély majd nő. Én azt javaslom, hogy ugorjunk egy nagyot vissza. Mert azért érdemes megnézni, hogy mi az az NDK, amelyik ilyen fogékonynak bizonyult annyi évvel a két Németország egyesítése után. Sokan azt mondják, hogy hát azért gondoljunk bele, hogy az egykori Poroszország tartományairól van itt szó, és hát az ilyen legendásan katonás, fegyelmezett, kicsit konok, nem is egyszerűen, hát hogy mondjam, csak ilyen ortodox gondolkodású, konzervatív úriemberek és úriasszonyoknak a földje, hanem inkább egy ilyen militarista gondolkodású társaságé. És hát, hogy ez, ahogy, hogy mondjam, csak Hitler megkapta és használta ezt, ugyanúgy a kommunisták is megkapták, és nagyon jól tudták használni ezt a fajta mentalitást. Tudom, hogy a nemzeti mentalitásról beszélni az vékony jég, de hát azért most erre is sor kell kerítenünk. Szóval az NDK. Ugye 1949-ben jön létre, 1990-ig létezett, és amikor megszűnt, akkor egy ország volt boldog, úgy értem az NDK. Annak, hogy vége van a nyomasztásnak, annak, hogy megint egy nép lesznek a németek, annak, hogy német márka lesz a zsebükben, hogy a nyugathoz fognak tartozni, és hát ahhoz képest túl nagy ez a váltás. Sokan mondják, hogy a NDK csalódott a rendszerváltásban. Ez tényleg igaz, és tényleg leírja a helyzetet?
Én meg... hogy mondjam, az NDK öröksége, vagy inkább az a tézis, hogy itt a volt NDK-ban élők valahogy fogékonyabbak lennének a szélsőjobboldali eszmékre, emiatt a történelmi militarizmus miatt, én ezt nem nagyon érzem relevánsnak, megmondom őszintén ezt a magyarázatot, hogy tehát itt valami mentalitásbéli mély struktúráról lenne szó, ami ezeket a tartományokat ebbe az irányba vinné. hiszen 90 után borzasztó erős volt ezekben a tartományokban, borzasztóan erősek voltak, például a CDU, tehát a mérsékelt jobboldal, kereszténydemokrata, egészen biztosan nem szélsőséges CDU nagyon erős volt. De Brandenburgban egy másik NDK tartomány mind a mai napig a szociáldemokratáknak, tehát egy baloldali pártnak, közép-baloldali pártnak az egyik bástyája jelenleg is, ott a tartományi miniszterelnök szociáldemokrata. Tehát 90 után legalábbis 20-25, de akár most már 30 évi körülbelül azért a szélsőségek nem nagyon jutottak térhez az egykori Kelet-Németország területén. Szerintem inkább ott van a kutya elásva, amit ön is mondott a kérdés végén, hogy például gazdasági lemaradásban van az egykori NDK és az ő öt tartomány, összesen, hát Berlinnel együtt 6 kelet-német tartomány van, és ha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy bár nem drámai módon, tehát ez is fontos talán hangsúlyozni, nincs hatalmas lemaradásuk ezeknek a tartományoknak, de a német átlaghoz képest, most mondok egy számot, olyan 20-25%-kal alacsonyabb például az egyfőre eső GDP. Tehát ezek a tartományok továbbra is hátulról az öt legszegényebb német tartomány, az öt kelet-német tartomány, legalábbis egy főre eső GDP tekintetében. Még egyszer mondom, Németország egy aránylag egyenlő, tehát kis különbségek vannak az egyes tartományok között, legalábbis úgy nagyjában egészében. Tehát ez nem jelenti azt, hogy nagyon-nagyon lemaradott térségek lennének, de nagyjában egészében egy 20-25%-kal elmarad az életszínvonal. Na most, hogy tovább bonyolítsam a képet, vannak nagyon dinamikusan fejlődő részei az egykori Kelet-Németországnak, ahol például az AfD kifejezetten gyengén szerepelt. Például nagyobb városok, egy Dresdára gondolok például, nagyon szép barokk belvárossal ellátott, nagyon szép, hogy egykori Szászországnak, a Szász királyságnak a fővárosa, jelenleg is a tartomány fővárosa, de más nagyvárosok, Lipcse például, ami kifejezetten olyan területek, ami gazdaságilag jól mennek a dolgok, egyetemi városok, és ahova emberek beköltöznek, talán ez nagyon fontos lesz még, ahova emberek költöznek, és itt a szavazatok nagyjából úgy oszlottak el, ahogy mondjuk Nyugat-Németországban szoktak, egy-két ilyen városi választókörzetben ez szépen látszik, hogy akár még a zöldek is jól szerepeltek. De van a vidék, és hát vidéken élnek főleg Türingiában az embereknek a többsége, amelyik viszont gazdaságilag valóban, ahogy említettem, leszakadásban van. És hadd hangsúlyozok egy dolgot, amit mindig elmondok, és szerintem nem emlegettünk eleget. A további fő ok, vagy szerintem a legfontosabb ok, az a népesség elvándorlása az AfD sikere mögött. Részben a népesség elvándorlása, hogy pontosabb legyek, részben pedig az a demográfiai irány, ami Magyarországon is látható, tehát hogy halnak ki az emberek, és ez különösen Kelet-Németországot nagyon érintette. Türingiából például a lakosság, vagy Türingia mai lakossága 20-25%-kal kisebb, mint 1990-ben, tehát jóval drámaibb mértékben csökken ott a lakosság, mint mondjuk Magyarországon, vagy mint Nyugat-Németországban. És ilyenkor mi szokott történni? Ilyenkor az szokott történni, hogy szép lassan a faluból, főleg ahonnan először elmennek az emberek, kisebb városokból, megszűnnek a szolgáltatások. Ritkábban fog járni a busz, nem lesz gyógyszertár, nem lesz bank, nem lesz esetleg színház ott, ahol a tartományi központban volt korábban, és ezek azok munkaerőhiány van, tehát nincsenek mondjuk orvosok, bezár kórház, nincsenek tanárok az iskolában kellő létszámban. Én úgy látom, és ezt tanulmányok is kimutatták, hogy az AfD mindig ott erősebb, ahol ez az elvándorlás, vagy hát népesség csökkenés nagyobb, mint más területeken. Tehát egyfajta, hadd használjam ezt a szót, elmagányosodás az, ami jellemzi ezeket a térségeket 1990 óta, ahol sokan meghaltak, még egyszer sokan elköltöztek nyugatra. Igaz, sokan költöznek vissza megint keletre, mert olcsóbb a volt Kelet-Németországban élni, de tipikusan hova költöznek vissza az emberek, inkább Dresdába, Lipcsébe, a nagyobb városokba. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan tendencia, ami nagyon izgalmas, mert hát ez vár egész Európára, ha őszinték vagyunk, kisebb-nagyobb mértékben, de hát mindannyiunk előtt, minden társadalom előtt nagyjából ez az út áll a következő évtizedekben a jelek szerint, hogy egyre kevesebben leszünk, főleg vidéken, egyre több helyen egyre kevesebb adófizető él, aki el tudja tartani a közszolgáltatásokat, hogy legyen busz, meg kórház, meg egyebek. Úgyhogy a nagy kérdés, szerintem ez a legizgalmasabb kérdés, akár Magyarországra is, ha gondolunk máshova is, hogy ez Németországhoz, legalábbis Kelet-Németországhoz hasonlóan nem fog-e egy olyan tendenciához vezetni, hogy elmagányosodó emberek, akik azt érzik, hogy az állam magukra hagyta őket, nem fognak egyre inkább tendencia szerint szélsőségekre szavazatukat leadni.
Van azért ennél egy keményebb fogalmazás is, hogy tudnélik a nyugat, a veszik, becsapták az osszikat, a keletieket, mert ez már, hogy mondjam, ez a két ország létrejötte, ez mintha azért valamennyire két nemzet tudatot is hozott volna létre, tehát erről majd egy picit később beszéljünk. Tehát itt becsapták őket, mert a kelet Németország nem kapott annyi fejlesztést, annyi pénzt, annyi beruházást, stb. Amiről viszont sokan azt mondják, hogy ez egyszerűen nem igaz. Tehát a Nyugat-Németország rengeteg pénzt költött a volt NDK-ra, de mégis úgy érzik, hogy itt egy csalárdság történt. Tehát, hogy a nyugat valamiképpen bűnös. Nagyon furcsa ezt hallani egyik némettől a másik némettel kapcsolatban, de hát ez van.
Igen, azt semmiképp sem mondanám, hogy nem költött eleget Nyugat-Németország. Szerintem, ha van ilyen egyáltalán, akkor még talán túl sokat költött 1990 után ezeknek a térségeknek a felzárkóztatására. Azért mondanám ezt, hogy túl sokat, mert azért az eredményesség az nem mindig látszódott. De hát gondoljunk bele, borzasztó nehéz volt akár Magyarországon is, 40 év kommunizmus és a vele járó, ugye teljesen működésképtelen tervgazdaság és minden agyament alapelve után egy csapásra 10-20 éven belül először is eltakarítani a romokat, aztán elültetni a magvakat és szépen öntözgetni, és aztán várni, hogy majd születeljük a gyümölcsöket. Tehát ezt a német államtól várni, német politikusoktól, ez szerintem ez az a kategória, ami nem a realitás kategóriája, és ugyanakkor ez volt, tehát a teljesen helyes, amit mond, ez volt kicsit az elvárás a 90-es években, hogy ez menni fog, hát mi értünk a gazdasághoz, Nyugat-Németország 40 éve töretlenül fejlődik gazdaságilag, mit nekünk felzárkóztatni ezt a 15-16 millió kelet-németet. Tehát szerintem ez egy teljesen irreális várakozás volt már akkor is. Részsikerek vannak, tehát még egyszer mondom, ne tekintsünk nagyon egységesen a volt NDK 5, illetve 6 tartományára, mert vannak nagyon-nagyon klasszul fejlődő térségek. Ami mindenképp igaz, az az, hogy 90 után a kelet-német tartomány, új kelet-német tartományokban, amik ugye szintén demokráciák lettek, és elkezdtek demokratikusan működni, nagyon sok esetben nyugat-német politikusok, gazdasági szakértők, cégigazgatók érkeztek, és sok kelet-német valóban még ma is mondja, héten is folytattam egy ilyen beszélgetést egész véletlenül, hogy hát itt kicsit gyarmatosították őket 1990 után a nagyokos, demokráciában és kapitalizmusban ójáratos német szakértők. Azt gondolom, hogy erre nem kellőképpen figyelt valóban a német politikai elit, hogy ez egy ilyen, az NDK, volt NDK állampolgárok számára egy saját törekvés legyen, és ők saját maguk vehessék a kezükbe a privatizált mondjuk vállalataiknak a vezetését. Én azt gondolom, hogy ez a része a szemrehányásnak azt gondolom, hogy jogos, de a gazdat, hogy mondjam azt, hogy nem kaptak volna elég támogatást, ez szerintem nem állja meg a helyét. És még egyszer mondom, tehát összességben német, Kelet-Németország is, ha jár ott az ember, és tényleg ajánlom a hallgatóknak, mert a Türingiában, ahol most ugye a választás volt, talán egyik legszebb német tartomány Erfurt fővárossal, gyönyörű szép óvárossal, tehát ez ne úgy képzeljék el Kelet-Németországot, mint nem tudom, Magyarországot a 90-es években, vagy 2000-es években, tehát ezek azért nagyon fejlett autópályákkal, jól ellátott, alapvetően jóléti társadalmak, olyan tartományok, amelyekben azért nagyon-nagyon jól lehet élni, és magas az életszínvonal, főleg Magyarországhoz képest. De még egyszer, az egészen biztos, hogy nem értékel azt az életszínvonalt, amiben reménykedtek, amiben kicsit talán meg voltak vezetve a volt NDK-sok, hogy itt 10-20 éven belül eljön ugyanaz az életszínvonal, amit a nyugatiak élvezhettek. És még egyszer, az utolsó dolog, ha már történelem, azért a volt kelet-német tartományok mindig szegényebbek voltak a történelemben ezek a területek, mint a nyugat-német területek. Tehát másképp nézze ki nyilván a tartományok mondjuk az 1918 előtti Németországban, de azt azért sajnos tudomásul kell venni, akár csak Magyarországon, nagyon mély mintázatok ezek, hogy mindig is szegényebb volt mondjuk Türingia vagy Brandenburg, mint Bajorország. Úgyhogy ezeken a mély mintázatokon, történelmi évszázados örökségeken még sokkal-sokkal nehezebb változtatni 20-30 éven belül.
Akkor nézzük, hogy ezeknek az érzelmeknek, akár valós, akár csak tévképzeteknek, de tévképzet is működtet egy társadalmat, tehát valósnak kell tekintenünk annak ellenére, hogy tév. Szóval nézzük meg, hogy az AfD mit ajánl, vagy amit mond, az mitől hiteles, vagy elfogadható, vagy reménykeltő ezekben a tartományokban. Lesz még ugye egy harmadik tartományi választás, azt még majd ott is kérdés, hogy mi fog történni. Szóval amikor 2013-ban az AfD létrejön, akkor én legalábbis azt olvastam, hogy ugye alapjában senki nem törődött vele, nem jutott be a Bundestagba, aztán 2017-ben már igen, rögtön 12,6%-ot ugrott, és hát a harmadik erő lett. De hogy hívták ezt a pártot akkor? És hát az ember csodálkozva olvassa, hogy úgy hívták, hogy a professzorok pártja. De miért a professzorok pártját? Azért, mert egy konzervatív, mérsékelt, euroszkeptikus, eurokritikus, a közvetlen demokráciát kicsit túltoló, de igazából nem volt olyan nagyon-nagyon vészes történet, és nagyon sok, hát általában ilyen férfi központú párt volt természetesen, de nagyon sok diplomás ember ült benne, hittek benne, és úgy gondolták, hogy a CDU-nak egy ilyen modernizált, vagy még középosztályosabb, vagy még picit konzervatívabb változata lesz. Ennek indult, ha jól tudom. De jól tudom?
Pontosan így van. Az euró, tehát a pénz nem, a valuta, euró volt a nagy ellensége az AfD-nek. Ugye közvetlenül azután jön létre, hogy Németországnak, többek között Németországnak ugye komoly támogatást kell nyújtani, hiteleket kell nyújtania a dél-európai bajba jutott például Görögországnak, és emiatt komoly felháborodáson, hogy a felelőtlen délieket most támogatjuk a német adófizetők pénzéből. Így jött létre ez a párt 2013-ban. De nagyon hamar a kezdeti népszerűségét felmérésekben elért párt, mit tudom én, 6-8-10%-os eredménye kezdett csökkenni, egészen 2015-ig, és akkor ez talán a nagy témának is a logikus témaváltozásnak is logikus magyarázata, egészen addig, amíg a migráció meg nem jelent, mint újabb nagy téma. Az euró elvesztette, azt gondolom a fontosságát, nem esett szét az eurózóna, majd a mai napig talán ez a 2010 utáni válság nagyobb rész megoldottnak tekinthető, viszont jött egy olyan téma, ami azóta is foglalkoztatja Németországot, ez pedig a migráció, a migrációnak az elutasítása, ami az AfD-nek, vagy hát korlátozása, szigorítása, a visszatoloncolások felfuttatása, a hatékonyabb határvédelem. Ez az a nagy-nagy téma, amit az AfD nem azt mondom, hogy megszállt, van egy demokratikus verseny van, amire nagyon nagy hangsúlyt fektetett, és fektet azóta is, még akkor is, ha Kelet-Németországban éppen arányaiban jóval kevesebb menekült, vagy migráns, vagy külföldi háttérrel rendelkező ember él, mint éppen Nyugat-Németországban, de azért vannak a nagyobb városokban természetesen ott is, volt kelet-német tartományokban is természetesen élnek migránsok, tehát találkoznak a szászországi választók is természetesen ezzel a jelenséggel. Na most emellett a téma mellett, ami miatt én nagyon aggódalmasan, nagyon aggódva figyelem itt a fejleményeket Németországban, És most lehet, hogy az én politikai meggyőződésem túlságosan kilóg, de az ARD programjában benne van ezek mellett, a migráció szigorítása mellett, amiben szerintem vannak megfontolandó elemek, és picit ebbe az irányba azért elindult az egész Európai Unió. Szóval emellett benne van az, hogy az Európai Uniót, Európai Unióból Németországnak ki kell lépnie, vagy ha másik szenárió nem kilépni kell, hanem feloszlatni az Európai Uniót, és helyette egy európai, hát ilyen gazdasági közössége, de gyakorlatilag egy ilyen nagyon laza.
Hát visszalépni gyakorlatilag egy korábbi korszakban, nem?
Hát egy ilyen európai gazdasági, tehát gyakorlatilag csak egy ilyen szabadkereskedelmi övezetet kellene kialakítani, ami hát ezt azért ízlegessük így lángoktól övezett kis hazánkban. Azt gondolom, hogy én legalábbis úgy látom, hogy egy ilyen aránylag jól működés magyar gazdaság politika társam számára azért elég kedvező keretfeltételeket biztosító Európai Unió megszüntetése, ami vagy Németország kilépése, de ha Németország kilép, vagyok, azt gondolom megszűnne másnap az Európai Unió. Ez számunkra ennél veszélyesebb programpont nem nagyon létezik, tehát esetleg a hallgatók, akik szimpatizálhatnak az ARD bizonyos pontjaival, én ennél sziszenek fel mindig, mert azt gondolom, hogy ez magyar szempontból különösen problémás. És a harmadik téma, mert nem ez volt igazából a választási kampányban a nagy téma, nem az Európai Unió megszüntetése, nem erre helyezték a hangsúlyt, hanem a migrációra, illetve arra, ami a programban is benne van, hogy jobb kapcsolatokat kell építeni Oroszországgal, a szankciókat meg kell szüntetni. Ez volt a másik nagy témájuk. Mind a migráció, mind az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos álláspont azért ironikus, mert az égvilágon semmi köze ahhoz, ezekhez a kérdésekhez a szászországi vagy türingiai megválasztott derék tartományi parlamenti képviselőknek. Tehát olyan témákkal kampányolt és ért el sikert az AfD, egyébként a szélső baloldali Bündni Zara Wagenknecht, tehát ennek a hölgynek a erősen baloldali pártja is ezekkel a témákkal kampányolt, amiknek az égvilág, amik nem kompetenciája, amik a türingiai és szászországi politikusoknak, olyasmiről beszéltek, amiben nincs beleszólása se nekik, akkor ha ők nyernek, se a CDU-soknak, se az SPD-seknek. Ezek német országos ügyek, még sokkal inkább európai, összeurópai ügyek. De hát így működik a demokrácia természetesen, a választó dönt, és ők úgy döntöttek, hogy annak ellenére, hogy a napi életükre talán olyan borzasztó nagy kihatással esetleg nincsen a migráció kérdése, egy vidéki, türingiai kisvárosban, attól még hiába ezt el kell fogadni, ezek a témák mozgatták meg őket, és ezek azok a programelemek, amik szerintem a legfigyelemre méltóbbak.
Azért gondolkozott már azon is, hogy mi a magyarázata annak, hogy ott van egy észak-olasz polgári erő, itt van egy szélsőbaloldali és egy szélsőjobboldali erő, és mindegyik Putyin párti. Hogy ebben mi a ráció? Tehát mi az, amit igazából annyira irigyelnek Oroszországtól, ami Németországban nincs meg? Hát azért nem vagyok abban biztos még az AfD részéről sem, hogy egy olyan kemény központosított, és hát hogy mondjam, most már nagyon-nagyon kemény elnyomó rezsimet szeretnének, mint ami Oroszországban van. Tehát mi vonza őket?
Én azt gondolom, hogy ez nem erről szólna, hogy olyanok legyünk, mint Oroszország. Én azt gondolom, hogy emögött az álláspont, vagy az, hogy ezzel szimpatizálnak választók, akár Olaszországban, de hát más országokban is, van azért ennek egy 20-30%-os támogatottsága az Oroszországgal való kiegyezésnek. Emögött szerintem az a vágy áll, hogy szűnjön meg a probléma egy varázsütésre. Tehát jöjjön valaki, aki előveszi a varázspálcáját, ráült Oroszország-Ukrajna határvidékére, és másnap csak ne kelljen gondolkoznunk, csak ne kelljen ezzel foglalkoznunk, nekünk német adófizetőknek ne kelljen oda támogatásokat küldünk, ne legyenek drágábbak az energiaáraink. Tehát amit itt most, hagyd lehet teljesen őszinte, ez egy teljesen irreális vágyálom, egy teljes vágyálom, de hát ahogy ön is előbb mondta, ugye ha vágyálom lehet attól még realitás, ha kellően sokan hisznek benne. Tehát szerintem azt a tévképzetet ültették el sikeresen ezek a pártok, mint az AfD a választóknak a fejében, hogy egy más német kormány, vagy egy más akár amerikai kormány varázsütésszerűen meg tudná oldani Oroszország és Ukrajna háborújának a problémát, békét tudna hozni, megint olcsóbb lenne az energia, nem kellene ukrán menekülteket befogadni, hadd emeljem ezt ki, hogy Magyarországgal ellentétben Németországban nagyon látványos jelenléte van a több milliós, most a számok nincsenek itt előttem, de körülbelül ugyanis, hogy 1 millió ukrán menekült van jelenleg Németországban. Tehát, hogy ezek az emberek menjenek haza, és egész egyszerűen ez a probléma szűnjön meg, és mivel az összes létező régi párt nem ezt mondja, nem ezt ígéri, teljesen jogosan nem ezt ígérik, és helyesen, mert ez nem így működik. A szélsőséges pártok be tudják ezt mondani, és azt tudják mondani, hogy ha ránk szavaztok, akkor viszont ez lesz, és ez a probléma meg fog oldódni, Oroszországgal ki lehet egyezni, vissza lehet csinálni ezeket a problémákat, valami megoldást találunk Ukrajnában, hogy most ez hogy lesz, különösebben Ukrajna minket úgyse érdekel. Tehát csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez valóban azt gondolom, hogy egy aránylag irreális, de ügyesen megkreált politikai termék. És a nagy kérdés az az, ugye ez talán még egy fontos felvetés mindig, hogy mi van, hogyha hatalomra kerül az AfD, bár úgy néz ki, hogy nem fog tudni hatalomra kerülni ebben a két tartományban, mert a többi párt nem áll vele össze. Az egyik tézis az az, hogy nyugodtan kerüljenek hatalomra, ezek a pártok el fognak varástalanodni, abban a pillanatban ugyanis, amikor kiderül a valóságban, hogy ezek a vágyálmok, és hiába AfD is mondjuk fantáziálok egyet a német kancellár, a német miniszterelnök, össznémet miniszterelnök, attól még bizony nem lesz másnap béke, nem lesznek olcsók az energiaárak, továbbra is kell a klímaváltozás ellen harcolni. Tehát van ez az elképzelés, hogy végső soron, hogyha ennyire növekednek ezek a pártok Olaszországtól, Franciaországig, Svédországtól, Portugáliáig, akkor tessék csak jönni, nyerjék meg a választást, aztán látni fogják a választók 4 év múlva, hogy jött a nagy pofára esés, és érdemben nem változott a életszínvonalunkat, problémákat nem tudták megoldani ezek a pártok se.
Hát ő csak úgy közbevetőleg valami ilyesmit mondtak Hitlerrel kapcsolatban is. Hogy hatalomra kerül, majd megszelídül.
Pontosan, illetve az a nagy kérdés, hogy valóban ezek a pártok valóban asszilozzák-e, amit mi úgy gondolunk pártokról, vagyis hogy miért akarnak hatalomra jutni, azért, hogy az emberek problémáit megoldják, és racionális, többé-kevésbé racionális megfontolások alapján politizáljanak, hogy problémákat megoldjanak. Van, aki azt mondja, hogy egyáltalán nem ez a céljuk, és a hatalom megtartása, maximalizálása lesz onnantól kezdve a fő célú, kicsit abba az irányba, amit ön is érzékeltetett.
Nézzük meg, hogy mi van egyébként a hagyományos szélsőjobboldali követelésekkel. Ezt tudjuk, részint ott van az antiszemitizmus, ez nem írja le a mai nyugati szélsőjobboldali pártoknak a gondolkodás módját, ez nincs benne. Általában nincs benne. De mi van benne akkor még? A régi, hogy mondjam, témák kipusztultak? Mert a kapitalizmus ellenesség, a nagytőke ellenesség, ami egyébként Hitlernél is ott volt, az megjelenik az AfD-nél. Kicsit emlékeztet arra, hogy milyen jó volt az NDK-ban, mert ott ugye a pici kis üzemek működését megengedték, ezeket soha nem zárták be, vagy tiltották be. És ahogy ön is mondta, az egyesüléskor megjelentek a nagy nyugati koncernek, meg a pöfeszkedő menedzserek és vezérigazgatók a milliárdos fizetéseikkel, és hát akkor ettől ezeket utálni lehet, és utálni is kell. Ez az AfD-be benne van. De mi van még? Tehát mondható-e, hogy nem csak szélső jobboldali, de igazából fasiszta is? Ezt azért kérdezem, mert Türingiában az AfD szervezetét egy Björn Höcke nevű ember vezeti, akit egyébként bíróság nyilvánított fasisztának. Ő a párt etnonacionalista szárnyának a egyik vezetője volt, bár igaz, ez 2020-ban a párt megszüntette elvben.
Igen, az AfD egy heterogén párt, tehát elég sok különböző világnézetű ember alkotja, még ha ez paradoxon is, de talán más pártokban is azért ez így van. A keletnémet tartományok AfD-sei, azok mindenképpen a radikálisabbak, és különösen az ön által is említett Björn Höcke, aki a türingiai AfD-nek a vezetője, és így a vasárnapi választás nagy nyertese, ő valóban a legszélsőségesebb, és őt két alkalommal is elítélte a német bíróság, ha jól emlékszem, talán még nem jogerősen, most ezt nem tudom pontosan, de elítélték, mert régi náci kifejezéseket használt, mondjuk így, a beszédeiben, amikor azt állította, hogy ő ezt nem tudta, ugyanakkor a Höcker történelem tanár, tehát ez kicsit kétségbe vonja, hogy ezt nem tudta volna. Ez a Björnhök egyébként nyugat-német, hogy itt most ugye az előbb azt meséltem, hogy hogy haragszanak a keletnémetek a újonnan megjött nyugat-németekre, akik nekik itt okoskodnak. A Hökénél ez úgy látszik, ez nem működik, ez a hatás, vagy nem annyira, de ő valóban azt gondolom, hogy ő személy szerint egy aggasztó figura mindenképpen. Tehát ő az AfD-nek szélsőséges figurája, és a német, ez az izgalmas német elhárítás, a német alkotmányvédelmi hivatal vizsgálja, és figyelemmel kíséri az AfD működését olyannyira, hogy már meg is van a lehetőségük a elhárításnak, hogy beépüljenek ügynökökkel az AfD-be, tehát nem csak úgy vizsgálják, mint az összes többi pártot, hogy nem szélsőséges hangulatokat gerjesztenek-e, hanem még ezen túlmenően ilyen eszközökkel is eljárhat, vagy megfigyelhetik nagyon mélységében az AfD-t, de csak bizonyos kelet-német tartományi csoportokat, mert azok bizonyítottan szélső jobboldaliak. Tehát ez a kelet-német helyzet. Nyugat-Németországban, Dél-Németországban azért mérsékeltebb AfD-s politikusok is vannak, akik talán inkább gazdasági kérdésekre fókuszálnak, meg természetesen a migrációra, de akik mindenképpen azért józanabbak. Emiatt az AfD-ben nagyon sok a veszekedés, nagyon sok a kiszorítósdi. Ugye ezekben a szélsőséges pártokban remélem nem bántok meg senkit, de azért a futóbolondok is felbukkannak, ismerjük mi is talán a lakógyűlésekről, vagy innen-onnan munkaerről, hogy mindig van az a pár százalék, akinek azért még pont a fordított csajó is mind derékszögben gondolkozik. Na, ezek azért az AfD-ben is jelen vannak, és néha komoly problémákat okoznak. Illetve az a helyzet, hogy a országos vezetés is azért kezd elmenni a jobboldali irányba, a szélső jobboldalon belül is még kifele, mert hát az látszódik elég egyértelműen, hogy ez a győztes irány. Na most, ami még talán fontos az AfD sikere mögött, én azt gondolom, hogy még egy szempont a német nemzeti érzésnek a újragenerálása. Tehát az, hogy az AfD azt mondja, hogy lehetünk büszkék magunkra, lehetünk büszkék Németországra, ez önmagában szerintem, ezzel nincs semmi probléma. A probléma az, amikor a szélsőséges AfD-sek, hogy egy konkrét példát hozzak, azt mondják, hogy gyakorlatilag Németországot belekényszerítették a második világháborúba, és olyan nagyon azért nem kell szégyenkeznünk a második világháború miatt. Tehát remélem érzékeltetem ebben a konkrét ügyben német múlt. Van, aki azt mondja, hogy azért sok jó dolgot tett Németország, AfD is mondja ezt, ami a spektrum egyik fele, és egyébként szerintem mondható, bár sok évtizedik Németországban 45 után ezt nem lehetett mondani, de extremitásba vive, mások meg azt mondják, hogy hát azért az SS katonák se voltak mind rossz emberek, és azért Németország nem egyedül felelős a II. Világháborúért, és jó dolgokat is csinált a harmadik birodalom. Tehát ezek azok ez az a téma a német múlthoz, a német nemzethez való tartozás, patriotizmus, amit meg tud lovagolni az AfD, és olyankor mit csinálnak, hogyha kibújik a szög a zsákba, és jönnek ilyen szélsőséges hangok, mindig visszakoznak röviden. Nem is úgy gondoltuk, félreértés, esetleg bocsánatot kérnek, a Höcke elmondja, hogy ő nem tudta, hogy ez a náci köszöntés, amit ő használt, és hogy így tágítják folyamatosan ki az elmondható kategóriáját, az elmondható spektrumát, azokat a dolgokat, amiket ki lehet mondani, folyamatosan tesszelgetik, és évről évre ezekkel a beszólásokkal, szélsőséges kijelentésekkel, amik utána egy picit visszakoznak, leteszedik, és azt látják, hogy hát lehet ezt is mondani, és akkor kis visszakozás után meg már megint még többen fogják ezeket mondani.
Hát annyira így van ez, hogy egyébként Kelet-Európában is, nálunk is, de ezt most nem fogom bővebben kifejteni, ez a Hitler-áj, főleg gazdasági szempontból, hát nagyon sikeres volt, és hát nem kell ezt elítélni, és nem kell úgy gondolni rá, mint egy abszolút tévútra, de mondjuk egy amerikai interjúban is fölbukkant, egy amerikai ember, egy szélsőjobboldali ember mondta, hogy Hitler elítélés azt tulajdonképpen nagyon el van túlozva, sok jó dolgot csinált, és ahogy ön is mondta, mintha ez a AfD-s érvelés terjedt volna tovább a maga toxikus módján, hát itt a nyugat felelőssége is fölvetődik abban, hogy a második világháború miért robbant ki. Na most, még a beszélgetés elején említettük azt, hogy itt szóba kell hozni azt a sajátos érvelést, ami az NDK mellett megjelenik, és amit az AfD kihasznál, hogy tudnék, valószínűleg lehet azt mondani, hogy kialakult egy ilyen kelet-német nemzettudat valamilyen módon, maga torz módján. Azért torz a dolog, mert az NDK létrejötte volt a legnagyobb kínlódás a szovjet blokkon belül. Ugye először is ki kellett tépni egy országnak egy részét. Ebben a kitépet részben, amelyik egyébként pont úgy a fasizmus, hát hogy mondjam, csak bűvkörében élt, mint a nyugati rész, el kellett hitetni, hogy ők nem is igazi fasiszták, hanem kommunisták, és el kellett őket zárni a világtól, hogy átnevelő táborként jussanak jobb meggondolásra, és ez annyira egy kemény, szigorú, drill alatt élő társaság volt, hogy például azt olvastam, hogy 1964-ben a szovjeteknek kellett győzködni az NDK vezetést, hogy ne legyenek már annyira könyörtelnek a üzemek önállóságával kapcsolatban, picit azért hadd döntsenek helyben. Tehát, hogy mondjam, a Szovjetunió liberálisabb volt, mint az NDK. És ez az ország, amelyet ennyire meggyötörtek, ahol automata géppuska lőtte le a menekülőket a berlini falnál, ahol tényleg rettenetes volt az elnyomás, megszületett egy NDK nosztalgia. Azzal, hogy na de azért milyen kiváló volt az egészségügyi ellátás, tényleg. Milyen jó volt az építőiparunk, tényleg. Működött az iparunk, tényleg. Magas volt az életszínvonalunk, tényleg, csak hát abban nem gondoltak bele, hogy a többi szocialista ország ehhez hogy járult hozzá. És hát itt volt a 1973-as VIT az NDK-ban, ami egy igazi életöröm volt, és több generációnak szolgál azóta is emlékként, hogy az NDK-ban is jó volt élni, létezett egy NDK kultúra, létezett NDK rock, ugye osztroknak hívták, és hogy ez egy különálló kultúra volt, különálló civilizáció volt a miénk, és jobb, mint a mostani. Hát megpróbáltam összefoglalni, amit egyébként a BBC egyik történelmi folyóiratában olvastam, egy német, hát hogy mondjam, csak kelet-német történész ömlengéseit a volt NDK-ról.
Nekem erről a Presser Gábornak a két kötetes életrajza, vagy hát visszaemlékezése jutnak eszembe, amit ugye írt, amikor a hosszan ír arról, amikor a főleg az LGT-vel koncerteznek különböző egykori, vagy hát akkor ugye kommunista baráti országokban, és ha jól emlékszem, azt írja, hogy a egy négyzetméterre eső tiltások száma az NDK-ban volt messze a legmagasabb. Tehát, hogy ők, akik ugye nagyon sokat utaztak az NDK-ban és a többi baráti szocialista országban, azt gondolom, hogy van összehasonlítás alapjuk, hogy nagyjából azt írja a Presser, hogy a NDK-ban volt a sok szempontból a legszorítóbb a hangulat, és a legkicsit ez a német militarizmus is úgy szépen átjött kommunizmussal átitatva. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképp megállja helyét, hogy az NDK egy különösen elnyomó, hát gondoljunk csak a Stázinak a áldásos működésére, amelyik talán a volt kommunista titkosszolgálatok között első helyen állt abban a kérdésben, hogy hány ember sikerült beszervezni az országában. Szóval gondoljunk a Stázi áldásos működésére. Ez biztos, hogy megnyomorította a keletnémeteket. Én viszont azt kevésbé gondolom, hogy egy ebből levezethető nosztalgia állna a jelenlegi választási eredmények mögött, hiszen hát még egyszer, amit itt ugye talán megállapítottunk, hogy az NDK-ban nem volt jó élni, nagyjában egészében, különösen nem, hogyha az ember elutazott, és azért 80-as években nem volt nehéz elutazni Nyugat-Németországba, ugye rengeteg NDK-snak ugye ott éltek a rokonai, azt azért fel lehetett mérni pár nap alatt, hogy milyen az életszínvonal különbség. Én azt gondolom, hogy valami fajta nosztalgia mindannyiunkban bennünk van, és hát Magyarországon is emlékszem felmérésekre 90-es, 2000-es években, amik azt mutatták, hogy Kádár János ott van a felmérések szerint az átlag magyar fejében, mint a top 3-as történelmi személyiség, nem tudom, Szent István közelében, meg hogy azért nálunk, ezt mi is ismertük jó 90 után, hogy azért minden azért nem volt rossz, és amit ön is említett, hogy ingyenes volt az egészségügy, az oktatás, mindenkinek volt munkája. Tehát azt gondolom, hogy ez más posztszocialista országokban is megvan. A kérdés az, hogy mikor tör felszínre, és mikor marad inkább csak úgy a látens a felszín alatt, mikor tud ez több embert megszólítani, mikor kevesebbet. Én azt gondolom, hogy a mai krízisektől sújtott világunkban, a korona után, vagy hát a pandémia után, amit szintén sokan nehezményeztek a lezárásokat, különösen Kelet-Németországban, az AfD is mindig hangoztatta, hogy ez rossz, az rossz, persze anélkül, hogy bármi releváns alternatívát tudott volna kínálni. Ugye az a jó ebben az alternatíva Németországnak című pártban, nagyon sokszor alternatívát nem kínál, csak elmondja, hogy mi rossz, ami megy. Szóval a pandémiák korában, ugye most a orosz-ukrán háború korában Németország gazdaságilag gyengén szerepel. Nagyon fontos, hogy a német kormány, a szövetségi, tehát az össznémet kormány gyenge teljesítmény nyújt, és a AfD emiatt is lehetett talán ilyen népszerű, mert három hagyományos nyugat-németek által vezetett párt, a szocdemek, a zöldek, meg a liberálisok gyengén kormányozzák az országot, a gazdaság sem muzsikál. Ehhez adnám hozzá még egyszer a migráció jelenségét, illetve ezt az elmagányosodást. Azt gondolom, hogy ezeknek a faktoroknak az együttállása esetén egy ilyenfajta nosztalgia inkább vissza tud jönni. De még egyszer mondom, azért gondolom, hogy ez talán kevésbé jelentős ma, mert hát ugye 35 éve lesz most, 34 éve már, hogy rendszerváltás történt Németországban, és ugye ez a volt két ország ugye egyesült. Azóta, ahogy említettem, elköltözött az emberek 20-25%-a, gondolom meghalt az embereknek, nem tudom, a 30-35%-a, oda költöztek csomóan. Úgyhogy még egyszer mondom, én nem hiszem, hogy kifejezetten csak az NDK-s múlt és egy valami fajta ilyen perverz nosztalgia a kommunizmus iránt itt perdöntő lenne. Nem hiszem, hogy egy sikeres projekt volt az NDK-s nemzettudat kialakítása. Ugyanakkor még egyszer, utolsó mondatként itt az ember fiatalkora, az meghatározó szerepet játszik, és nyilván sok, főleg idősebb NDK-s, ma Kelet-Németországban élő ember azért azt is gondolhatja teljesen legitim módon, hogy azért nem volt minden rossz az ő életében, és amikor ő fiatal volt, attól még jól érezte magát, és hiába jött egy elnyomó rendszerben, ne akarja már mindenáron mindenki elvenni a jó érzését, ami volt. Úgyhogy ahogy ezt mi is azt gondolom, hogy ismerjük, ez a generáció, ami ma még él, akik mondjuk 1989-ben mondjuk már 40-50 évesek voltak, ezek komoly dilemmák, és lehet, hogy köztük is sok az AfD szavazó, éppen az idősebbek között az AfD egyébként erős, ahogy egyébként a fiatalok közt is, nagyon érdekes, hogy az egész fiatal 20 éves szavazó közt is nagyon erős volt az AfD, de főleg az idősebb korosztálynak, akik egyáltalán emlékeznek az NDK-ra, azok hát azért halnak ki, és sokszínűsödik bevándorlóktól, Kelet-Németország akár a keleti blokkból érkeztek, ugye nagyon sok lengyel bevándorló ér ezekben a térségekben, tehát sokszínűsödik ez a társadalom, sokan költöztek oda még egyszer nyugatról és Nyugat-Németországból is, akiknek nincsenek ilyen kelet-német NDK-n osztalgiájuk, aztán mégis leszavaztak a jelek szerint az AfD-re.
Azt mondta a beszélgetés egy pontján, és akkor ez lenne az utolsó, amiről még így kérném a véleményét, hogy azért aggodalommal szemléli azt a fajta jobb, sőt szélső jobbra tolódást, ami Németországban van, de egyébként Európában is, amit hát alig ha fog megállítani azt, hogy hatalomra kerülnek, és akkor majd hogy is fogalmazott ön? Hogy
varástalanodnak.
Varástalanodnak, igen.
Igen, hát ez mindenképp egy nagy kérdés. Az én felfogásomban pártok alapvetően politikusok azért vannak, hogy problémákat megoldjanak. És hogyha hatalomra kerülnek, akkor azon munkálkodjanak, hogy nekünk, mint társadalmaknak jobb legyen. Na most ugye a félelmem az az, hogy ezek a, mint az AfD, szélsőjobboldali pártok, mennyire lesznek fegyelmezettek, mennyire fogják a közjót gyakorolni, mennyire mérséklődnek a mindennapok racionális súlya alatt, az alatt, hogy azért figyelni kell a pénzpiacokat, a külső megítélést. Ha mondjuk Olaszországot veszem, ugye ott Meloni pártja nagyon komolyan bemozgott középre, és aránylag fegyelmezetten teszi a dolgát, és ha megnézzük az orosz-ukrán háborút, akkor ott is Ukrajnát nagyon határozottan támogatja. Tehát van ez a modell is, hogy megszelídülnek, talán ezt a szót is használhatom, megszelídülnek ezek a szélsőséges pártok, mint az olasz miniszterelnök asszonynak a pártja. Van ellentétes modell is, ha jól érzékelem, itt Ausztriában az FPÖ másik irányban mozog, és szerintem az AfD is, ha hatalomra kerülne, akkor legalábbis nagyon nem akarna majd mérséklődni. Úgyhogy a kérdés ez, hogy, és ezt kell figyelni minden választónak, főleg, hogyha esetleg az országában hatalomra kerülnek ilyen szélsőséges pártok, hogy elkezdődik-e egy demokrácia leépülés, ami jellemezte mondjuk Németországot 33 után, amikor pár hónapon belül gyakorlatilag leépítették a addigi demokráciának minden jelentős kritériumát, vagy minden jelentős alkatrészét. Ha ez nem történik meg, és azért még egyszer mondom, Olaszország példája lehet itt talán a pozitív példa, akkor azt gondolom, hogy egy izgalmas kísérletnek vagyunk a tanúi. Most nyilván van egy ilyen szélső jobboldali korszellem. A klímaváltozás, az orosz-ukrán háború, ezek mind olyan problémák, amiket egy-egy ország, egy-egy párt maga nem tud megoldani, és ki mászni a közös együttműködésből, külön utakat járni, egyáltalán nem vezet semmilyen célra, nézzük csak meg, milyen asszályos volt ez a nyár. Tehát a klímaváltozás itt van a nyakunkba, itt csak akkor lesz megoldás, ha olyan politikusok élnek Európában, akik együttműködve, pragmatikusan, szépen mérsékelten mindannyian kiveszik a részüket a problémák megoldásából. Ez az európai válaszoknak a dolga, hogy megkeressék ezeket az arcokat, ezeket a politikusokat.
Köszönöm szépen, további jó estét!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Hetyei Andrást hallották, az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem docensét. Köszönöm szépen, hogy itt volt. A mai műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.